ünneplő gyülekezet, hallgassátok meg Isten igét a János evangéliuma 5. részéből, az első 9 versből. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Jukapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosok tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki, Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én odaérek, más lép be előttem. Jézus ezt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat és járj. És azonnal meggyógyult ez az ember. Felvette az ágyát és járt. Aznap pedig szombat volt. Kedves gyülekezet, a konfirmandusok hamarosan bizonyságot tesznek hitükről, megkérdezve őket, hogy mi neked életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod, a gyülekezettel együtt el fogják mondani, hogy az, hogy testestől, lelkestől nem a magamé, hanem az én megváltó Uramnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Hogy az övé vagyok, hogy ő szeret engem, hogy létezik egy Isten, aki szeret, hogy létezik egy Isten, aki megteremtett, és azóta is hordoz és gondoz engem, és az életem nem véletlenek sorozata, hanem ő tart a kezében. Erről fognak bizonyságot tenni, hogy ezt felismerték, és az Isten megismerése útján ők most valahol tartanak, de hisznek ebben az élő, szerető Istenben. A konfirmációs folyamat során nagyon sokat tanultatok arról, hogy milyen Isten. És amikor a gyülekezetben igehirdetéseket hallgatunk, vagy bármit is próbálunk megtanulni, megérteni, kurzusokon veszünk részt, bármi, ami a gyülekezetünkben történik, az erre irányul, hogy próbáljuk megismerni és megérteni, hogy milyen az élő Isten. És azt hiszem, hogy amíg az életünket éljük, ez a kérdés velünk marad. Milyen is Isten? Hogyan lehet hozzá fordulni? Hogyan lehet őt megtalálni? Ha létezik, akkor hol lehet kapcsolatba lépni vele? És ha létezik, akkor ő egyébként hogy áll hozzánk? Szerete minket, vagy nem? És ha igen, miért? Ha nem, miért? Mindaz, ami történik velünk, abból lehet-e következtetni arra, hogy Isten milyen? Nagyon sokan, amikor Istent keresik, akkor arra jönnek rá, hogy a sok nehézség és a sok öröm, ami az életben egyszerre ér minket, abból nem hozható ki egy koherens Istenkép. Nem lehet így következtetni arra, hogy pontosan milyen Isten, egészen addig, amíg ő ki nem jelenti magát nekünk. Csak találgatni fogunk. Nem fogjuk őt tudni megérteni és megismerni, és a konfirmandus testvéreink arról fognak bizonyságot tenni, hogy az ő életük útján egyszer Isten kapcsolatba lépett velük. És az ő keresésükben, vagy éppen nem keresésükben, ő kezdett el beszélni hozzájuk, hogy ő milyen, és megmutatta nekik az ő szeretetét. Pünköstkor a lélek kiáradását ünnepeljük, és azt, hogy Isten megismertette magát az emberrel, hogy érthetővé tette az ő dolgait, azt olvassuk a lekcióba, hogy mindenki a maga nyelvén értette az Isten fenséges dolgait. Isten kapcsolatba lép velünk, Jézus közöttünk járt, és miután felvitetett a mennybe, elküldte a Szent Lelket, hogy egészen közel legyen hozzánk. Ezt ünnepeljük ma, hogy kiáradt a lélek, és Isten közöttünk van. Lépjünk be így most az ünnepbe, és az igén keresztül pedig egy másik ünnepbe, ahol Jézus megjelent. Képzeljétek, a Betesdatavi gyógyítás története pünköstkor történt. Mármint nem az első pünköst ünnep után, hanem a zsidók pünköstjén, a hetek ünnepén. Jézus erre az ünnepre érkezik Jeruzsálembe. Egy csodálatos ünnep volt ez, egy igazi örömünnep, és amikor előbb énekeltük itt ezt a Gyertek, dicsérjük együtt éneket, így ez képződött meg bennem, hogy na, ilyen volt annak az ünnepnek a hangulata. Aratás ünnep, ami az ókorban, egy olyan kultúrában, ahol a megélhetés, a megmaradás a terméstől rendkívüli mértékben függött. Ott az első zsenge és a termés, ez azt jelentette, hogy van élet. Ezen az ünnepen csordultig volt mindenki örömmel, hálát adott Istennek a termésért, felajánlottak az első gyengét. Azt ünnepelték, hogy Isten gondot visel, hogy megtart, hogy hűséges az ő népéhez. És tudjátok, mit ünnepeltek még? A törvényt. A hetek ünnepe a törvény ünnepe volt. A törvény, ami nem rigorózus törvényeket jelentett, hanem az életet. Isten adta az ő törvényét, ami az életnek a medre, a kerete. Hálát adtak azért, hogy van egy rend ebben a világban. Értitek ezt? Isten aratást ad, termést ad, és Isten rendet teremt. Az Isten törvényében élet van, és aki megtartja ezt az utat, azon áldás lesz. Ezt ünnepelték ezen az ünnepen, és a zarándokok tömege áradt fel Jeruzsálembe, és hálát adtak Istennek, emlékezve az Isten szövetségére. A hálaadás, a gondviselés és a hála mellett az Isten tetteire való emlékezés járja át az embereket ilyenkor. Jézus pedig felmegy ezen a csodás, fényes, örömmel teli ünnepen a városba, és elmegy a város legsötétebb helyére. Oda, ahol a gyógyíthatatlan betegek vannak. Van egy hely Jeruzsálemben, aminek a neve Betesda. A szó jelentése a kiáradás helye. Volt ott egy forrás, egy medence, amit táplált alulról a forrásvíz, és közel volt a lyuk kapuhoz, az áldoza, a zarándokoknak itt emellett kellett elmennie. És nagyon-nagyon sok beteget idehoztak ehhez a tóhoz. Egyrészt azért hozták őket ide, mert azt gondolták, hogy hát ha több alamisnát kapnak azoktól, akik a lyuk kapunál megvették az áldozati állatokat, és felváltották a nagy pénzt. Másrészt pedig ott volt bennük a reménység, hogy hát ha Isten gyógyulást ad ezen a helyen. Ezen a forrás helyen azt gondolták az emberek, hogy valamilyen módon ez a víz gyógyító erővel bír. Olyan betegek voltak itt, amint már az előbb említettem, akik fel vannak sorolva, akiknek nem fájt egy kicsit a hátuk, akiknek nem egy kis köhögéssel kellett megküzdeniük, hanem itt látjuk a kor gyógyíthatatlan betegeit. Vakok, sánták, sorvadásosok. Olyan emberek, akik számára a kor orvostudománya nem tudott választ adni. Az Úr angyala pedig, ahogy olvassuk, időnként leszállt a medencére, felkavarta a vizet, és aki elsőnek lépett bele a vízbe, az egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Erre a helyre megy el Jézus. Nem az ünnepi sokaságba, hanem a betegekhez, a sötétségnek és a szenvedésnek a legmélyebbnek a helyére. Egy kicsit menjünk közelebb, hogy miért is voltak itt ezek az emberek. Nagyon sokszor, amikor olvasunk egy ilyen igét, úgy elfogadjuk, hogy hát igen, milyen jó lehetett elsőnek beleérni ebbe a medencébe, de ha egy kicsit jobban belegondolunk abba, amit itt olvasunk, akkor lelepleződik előttünk ennek az igének az a sajátossága, hogy drága testvéreim, amit itt látunk a Betesda tavi váradalmakkal kapcsolatban, ez egy hiedelem. Egy hiedelem, egy népi hiedelem, hiszen az élő Isten nem ilyen. Gondoltatok már abba, hogy a szerető mennyei atya engedné és elnézné, hogy ott a betegek, a bénák így küzdenek, hogy na, ki lesz az első? És az angyalokkal így fogadásokat kötnek, hogy szerinted melyik fog először belemenni? Egy teljesen összeegyeztethetetlen azzal, amit az Istenről ismerünk a Szentírásban. Egy hiedelem, mondhatnám azt is, egy babona, hogy majd, ha a víz felpesdül, és ha majd először érsz bele, akkor majd meggyógyulsz. Nem olvasunk arról, hogy bárki meggyógyult volna. Arról olvasunk, hogy várták. De nem olvastunk arról, hogy ez így történt volna valaha is. Szóval ez az a hely, drága testvéreim, ahova emberileg el lehet menni, és ameddig az embernek a lehetőségei kiterjednek. Ha az öröm, amiről az ünnep szólt, annak a másik oldalával, a szenvedéssel, a fájdalommal és a gyógyíthatatlan betegséggel, a halállal szembesül az ember. Mit tesz? Vár. Hogy hát, ha majd valami lesz. Várakozik, hogy hát, ha majd az a víz megmozdul. Hát, ha valami történni fog. Magyarázatokat gyárt. A beteg is azt mondja, hogy hát azért nem gyógyultam meg, mert nem volt, aki oda vigyen. Így működik az ember, ugye? Fájdalom, szenvedés, betegség kapcsán kell egy magyarázat, amiben belekapaszkodhatom, hogy miért történhet ez. És aztán pedig megpróbál mindent megtenni, amit csak tud, és elsőként akar belelépni abba a vízbe. És ha kell, még bűnbakokat is találhat. Ha valaki elsőnek belelép, azt mondhatja, tessék, azért nem gyógyultam meg, mert ő előttem belelépett. Így működik az ember, ugye látjátok? Betesd a tótól függetlenül. Az ember Isten nélkül, az élő Istennel való kapcsolat nélkül eddig jut el, ha találkozik szenvedéssel, fájdalommal és az élet végességével. A hiú reményeknek és a kegyetlen sorsnak, az igazságtalanságnak a helye ez. És Jézus elmegy erre a helyre. Elmegy, és csodát tesz. Jézus elmegy, és ahelyett, hogy felkapná az összes beteget, és bevinné a vízbe, hogy nézzétek, meggyógyulhattok, megmutatja azt, hogy kié minden hatalom. Odalép egy 38 éve beteg emberhez, és olyat tesz vele, ami valóban gyógyítani fogja őt. Megszólítja. Személyes kapcsolatba lép vele. Elkezd vele beszélgetni. És azt hiszem, hogy itt történik meg a csoda. Ennek az embernek a gyógyulása az, hogy helyreállt, hogy felállt 38 éve fekvőbetegként, már csak következmény. A csoda ott indul el, amikor ő kapcsolatba lép Jézussal. Itt kezdődik el a gyógyulás, hogy Jézus jelen van, és elkezd beszélni ehhez az emberhez, és személyesen megszólítja, és rakjuk egymás mellé ezt a hiedelmet, ami teljesen személytelen, ami a teljesítményre megy rá, a gyorsaságra, és kegyetlen, és igazságtalan, és tegyük mellé azt, hogy Jézus személyesen oda megy, és megszólítja ezt az embert. Akarsz-e meggyógyulni? Micsoda kérdés. Szerinted miért vagyok itt? Napozom? Minden esetre meghallgatva az ő aggályait, azt mondja neki, kelj fel, és vedd az ágyadat, és meggyógyul, és felkel, és veszi az ágyát. Egy nagyon egyszerű, nagyon szép gyógyítás. Jézus a szavával felülírja mindazt, amiben ez az ember van. Elhozza számára a gyógyulást. Annyira különleges, hogy szombatnap volt. Emiatt fogják majd Jézus támadni, hiszen a meggyógyított ember felveszi ezt az ágyát, ami egy ilyen kis hordágyhoz, vagy egy ilyen, hát szóval igen, valami ilyesmihez volt hasonló, és nem lehetett ilyen munkát végezni szombatnapon. A törvény ünnepén, gondoljátok el, ennél nagyobb bűn, a törvény ünnepén valaki látványosan visz egy ágyat. Tehát ennél nagyobb bűn nem lehetett elkövetni, majd a farizeusok ezért elő fogják venni. De gondoljátok csak el, mire utal a szombat? A szombat, a szombati nyugalom az Istennel való nagy megbékélésnek a nyugalma. A szombat, az örök szombat a mennyek országának az állapota, a nagy megpihenés, és Jézus a törvény ünnepén, szombatnapon elhozza a mennyek országának egy darabját erre a földre, amikor meggyógyítja ezt a beteget. Értitek ezt? Megmutatja azt, hogy a szombat lényege nem az, hogy tételesen mit teszel, meg mit nem, hanem hogy belépsz az Isten által való megbékélt állapotba, és ennek a valóságát hozza el. De a környezete nem nagyon értette Jézusnak, hogy mi történik, és hogy mit tesz. Hogy érint, drága testvérek, bennünket ez az ige? Hogy érél a szívünket most ez a kép? Lehet, hogy vagy betegségben, lehet, hogy nem. Lehet, hogy van beteg szereted, akiért aggódsz, és lehet, hogy nincs. Lehetséges, hogy azt mondod, hogy hát jó, csodák történhettek akkor, de ma már ez nem történik. És az is lehet, hogy csak a csodát várod, de Isten annyira nem érdekel. Csak azt mondod, hogy csodát szeretnék, de a többit azt hagyjuk meg a vallásos hívőknek. az örömhír, és hogy megszólít és eléri a szívünket ez az ige, az nem pusztán a csoda. Ne felejtsük el, a csoda egy következmény, a gyógyulás egy következmény. A lényeg a kapcsolat. Az örömhír, drága testvéreim, hogy Isten szent lelke kiáradt, és ezt a kapcsolatot, ami akkor megtörtént, hogy Jézus ezzel a beteggel kapcsolatba lépett, ez most egyenként velünk is megtörténhet. A Szentlélek kiárat közöttünk, és ez azt jelenti, hogy Jézus egyenként mellénk lép, értitek? Egyenként megszólít bennünket, ismer bennünket, ismeri az életedet, a sorsodat, az életutadat, a fájdalmaidat, a küzdelmeidet, a félelmeidet, mindent, és odalép melléd. Ezt ünnepeljük ma, és ezért imádkozunk, hogy ez történjen, hogy áradjon ki a lélek, és megéljük nem kevesebbet, mint azt, amit a betesdai beteg megélt, hogy Jézus személyesen törődik velünk. És hogy felülírja minden hazugságot, minden hamis istenképet, minden hiedelmet, amit hallottál, vagy amit beléd neveltek, hogy Isten gonosz, hogy Isten igazságtalan, hogy Isten kegyetlen, hogy Istennek teljesíteni kell, és sorolhatnám. Ezeket ő mind felül akarja írni, és pünköstkor ezt várjuk, és ezért imádkozunk, hogy ő szabadítson meg ezekből, és hozzá el számunkra az ő országának a valóságát, a gyógyulást, az örök életet. Ő melléd lép, és arról akar veled beszélni, hogy van bűnbocsánat, mert ami elválaszt őtőle, az valójában nem a szenvedés és a fájdalom, hanem a bűnheid. De ő ezeket megbocsátja, és ő meghalt a kereszten érted, és ő elveszi a bűneidet. Van bűnbocsánat a számodra, van újrakezdés a számodra, és ez az életedet gyógyítani fogja. Isten országa nem exkluzív, hanem a tiéd is lehet. Miközben ma itt fognak állni a konfirmandusok, úgy tűnik, hogy ez az ő ünnepük, pedig valójában az egész gyülekezet ünnepe. A lélek ma is hisszük, hogy kiárad, és bevon, és behív ebbe bennünket. Nem a legerősebbet, nem a legjobbat, nem a legnagyobb tudásút, nem a legszebben éneklőt, nem a legnagyobb hitűt, hanem mindenkit. Krisztusban kiválasztott téged is. A lélek kiárad közöttünk, és nem beszűkíti, hanem kitágítja az Isten országának a valóságát. Isten lelke így hoz életet ma a számunkra. Drága testvére, aki most itt ülsz, akárhány éve vagy keresztjén, vagy lehet, hogy egyáltalán nem vagy az. Jézus melléd lép. Jézus neked is felkínálja az örök életet. Fogadd el. A 38 éve beteg, amikor Jézus megkérdezte tőle, hogy akarsz-e meggyógyulni, nem maradt néma, nem fordult át a másik oldalára, nem csukta be a szemét, nem mondta neki azt, hogy hagyjál békén, hanem válaszolt. Arra hívlak téged, hogy te is válaszolj, és ne hagyd, hogy ma elmenjen melletted. Ámen.
Imádkozzunk. Drága Istenünk, hálát adunk neked azért a bűnbocsánatért és azért az örömért, amit elkészítettél számunkra fiad kereszthalálában és feltámadásában. Köszönjük neked, hogy ezeket elénk adtad a megtört, Krisztus megtört testének jegyeiben és pecsétjében. Áldott légy ezért, Urunk. Hálát adunk azért az örömért, amit ebben a vendégségben a feltámadottal átélhettünk veled, drága Jézus. Köszönjük, hogy itt vagy közöttünk. Köszönjük, hogy te hívtál minket az asztalodhoz, és hogy te voltál az, aki megújítottad és megerősítetted a velünk kötött szövetségedet. Köszönjük neked, hogy a te testednek a tagjai lehetünk. Hogy nincsen semmi, ami elválaszthatna te tőled. Köszönjük neked, hogy szolgálatra hívtál, új életre erősíted meg a lábainkat. Szeretnénk követni téged ebben, Mesterünk. Hálát adunk a mennyek országának látomásáért, és azért az élő reménységért, hogy maga a teremtett világ is egyszer majd megszabadul a romlandóságból, mert te, Urunk, újra eljössz. Jöjj el hamar, Urunk. Tiéd minden dicsőség. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.